3-4 hét van, akár 30%-kal is módosíthatja egy labdarúgó klub részvényeinek értékét egy mérkőzés. Globálisan jelenleg mintegy 40 labdarúgó klub található meg egyébként a tőzsdén. Ezt mondta az SPB befektetési ZRT junior privát bankára. A legtöbb esetben a részvények nem nevezhetőek hosszú távú befektetésnek, sokkal inkább a szurkolók körében népszerűek. Ezt is mondta a szakember. Bessenbacher Kornél kiemelte, hogy a labdarúgó klubok részvényeinek értékét egyébként a befektetők hangulata befolyásolja leginkább. Imre Lőrinc interjúja.
1983-ban az angol Tottenham Hotspur volt az első nagy európai klub, amely tőzsdére ment. Utána egyébként nem sokkal megalakult egy európai futballpiaci részvényeket tömörítő index is, de összességében nekem az a meglátásom, hogy azért nincs olyan sok nagy futballklub tőzsdén. Ebből én azt a következtetést vontam le, hogy ez nem feltétlenül egy járható út a nagy klubok számára. Miért van igazából ilyen kevés, nagyjából 30-40 európai klub tőzsdén?
Valóban ezt nagyon jól látod, mi is azt néz az elemzések során, hogy 30-40 európai klub található úgymond a tőzsdén egyáltalán, meg a többiek esetleg private companyként működnek, és kötvényeket kibocsáthattak a későbbiekben. Azt vettük észre, hogy azért még mindig sok fociklubot esetleg családok birtokolnak, akár a Juventusnál, Manchesternél is nézhetjük ezt, hogy családi vonalat erősítik, illetve szponzori pénzek vagy egyéb más szerződések alapján nyűjtik be a tőkét egyértelműen a további működéshez. Ez például a részvény árfolyamokban sem jelenik meg, akár a Juventust említhetném, aki tőzsdén van mai napig is, az új szponzori szerződések nem befolyásolják nagyon az árfolyamot. Inkább olyan dolgok befolyásolják, hogy a VAR helyzet után mondjuk az les volt, vagy nem volt les, valóban meg kellett volna adni azt a gólt, vagy nem kellett volna megadni, ilyenek befolyásolják az árfolyamát egy-egy fociklub részvényének.
Hogyha már viszont tőzsdére lép egy klub, akkor történt olyan egyáltalán a világtörténelemben, hogy valaki kivezeti onnan a papírjait?
Persze, vannak ilyen esetek is, amikor azt látják jobbnak, hogy oké, innentől kezdve nem szeretnénk a tőzsdén részt venni, és inkább más tőkegyűjtési módszerhez nyúlnak. Például történt olyan is azért itt a historikus adatok alapján ténylegesen tőzsdéről kivezették a céget, de kötvényt viszont kibocsájtottak az OTC másodlagos piacon. Uh-huh. És akkor mégiscsak így tulajdonképpen így szerették volna finanszírozni saját magukat.
Akkor azért a tőzsdére lépés nem egy fő prioritás azt illetően, hogy forrás szerezzen egy nagy klub.
Azt látjuk, hogy egyáltalán nem ez a fő prioritás. Inkább itt a szurkolók, rajongóknak szólnak egyértelműen mind a részvény vagy kötvény kibocsátások egyaránt.
Mennyire népszerű egyébként egy futballpiaci részvény a szurkolók között? Mi motiválhatja igazából, vagy motiválják-e a klubok arra a szurkolókat, hogy vásároljanak részvényeket?
Egyértelműen, tehát akár applikáción keresztül vannak azért olyan európai klubok, akik ajánlják is, hogy akár egy bizonyos befektetési szolgáltatónál, vagy broker cégnél nyissanak számlát a szurkolók, és akkor meg tudják venni az adott foci csapatnak a részvényét, de én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez lehet egy átgondolt és hosszú távra tervező befektetőnek a perspektívája, ez tényleg nagyon spekulatív befektetésnek számít. Egyértelműen. Itt értem azt például, nagyon kicsi a forgalom ezekben a részvényekben. És amit említettél, index is alig van likviditáson napi szinten. Ezáltal nem feltétlenül éri meg az ilyen eszközökbe befektetni, aki azt gondolom, hogy hosszú távra szeretne azért profitábilisan kijönni ebből a történetből.
Kicsit félve kérdezem, Magyarországon te már találkoztál olyan kis befektetővel, aki szeretett volna mondjuk Juventus részvényt vásárolni?
Igen, találkoztam már ilyennel, sőt Manchester United részvény is volt, hiszen Manchester United a New York-i tőzsdén van jegyezve, nála azért nagyobb a likviditás, és ilyen kérés már volt felénk egyértelműen. Ez abból is adódik, hogy ezért nagyon sok sportoló keresi meg az SPB befektetési ZRT-t, tehát minket privát bankárokat is közvetlenül. Ezáltal még közelebb érezhetem az ügyfélhez én is magamat, és tudunk olyan alternatívát ajánlani, ami akár 1-2%-ba jó lehet neki a befektetési portfólióba, de ez tényleg csak azért, mert szurkoló, rajongó, vagy valamilyen érzelmi szál köti őt hozzá.
Említetted, hogy igencsak hektikus mozgások vannak egy ilyen futballpiaci részvényben. Mondanál erre egyébként példákat, tehát akár egy adott mérkőzésen belül is tud nagyot változni, mondjuk beesni az árfolyam, hogyha a bíró 11-est ítél az adott csapat ellen?
Természetesen ilyen meg tud történni akár, de ugye itt azért nagy kérdés, hogy a foci csapatok általában, hogyha nem a Bajnokok Ligájáról, vagy az Európa Ligáról, vagy Konferencia Ligáról beszélünk, azért hétvégén játszanak. Tőzsdék hétvégén általában zárva vannak, tehát ilyenkor a péntekről hétfőre történő gap tud megnyílni tulajdonképpen. Jó példa erre a Dortmund és a Mainz mérkőzése, ugye a Dortmund és a Bayern München az utolsó fordulóba döntött el tulajdonképpen, hogy ki legyen a német bajnok, ki legyen a salátástál, és a Bayern München lett végül a győztes. Tehát a Dortmund szurkolók annyira pozitívan álltak a hétvégéhez, hiszen ha a Dortmund nyer, akkor már onnantól kezdve bajnok, és nem kérdés, hogy mit játszik a Bayern München, és napon belül emlékszem, hogy talán 30%-ot is emelkedett a Dortmund részvénye a pénteki napon. Sajnos hétfőre ez mínusz 27% lett, hiszen sajnos ennyire az érzelmek vezérlik a befektetőket ennél a részvények.
Az eredmények nagyon befolyásolják a részvényárfolyamot, viszont a új szponzori szerződések nem igazán.
Nem igazán.
De mi az, ami még befolyásolja?
Átigazolások nagyon sokat számít, például amikor a Juventusba szerződött a Cristiano Ronaldo, ott is azért például 35-40%-os emelkedés volt a Juventus részvényében, aztán sajnos egy meccs eredmény ezt úgymond tönkretette majdnem, hogy már az Ajax ellen kiestek a Bajnokok Ligájából, és 30% mínusz lett rögtön a részvényárfolyama. Tehát ennyire hektikus azért a futballtársaságban és futballklubokban való befektetés. Tehát ezzel nagyon óvatosan kell bánni, azt gondolom.
Azért itt a Covid alatt, mivel üresen kongtak a stadionok, nagyon sok klubnak hiányzott a jegybevétel. Itt megfigyelhető volt egy olyan kis fellendülés, hogy akkor ezt a forrásbevonási lehetőséget is ragadjuk meg. Itt a Covid utáni egy-két évben több klub akart tőzsdére menni, vagy nem volt egyáltalán felfutás?
Inkább kötvénykibocsátásokat láthattunk. Tehát egyértelműen, hogy egy kötvényt vásárol egy befektető, egyértelműen hitelt nyújt annak a cégnek vagy intézménynek, akinek a kötvényét megvásárolja, inkább ezt láthattuk. Ugye ilyen körbe esett azért a Hertha BSC is, akiről azért sokat lehetett hallani sajnos a 2023 április-májusában a csőd körüli helyzet állt elő. Ugye itt volt egy 2023-ban lejáró eurós kötvénye. Uh-huh. Sajnos a tőkehelyzet annyira megromlott, hogy egyszerűen kénytelen volt a kibocsájtó azt mondani, hogy két évvel meghosszabbítja a kötvény lejáratát, nem tudta volna kifizetni a kamatokat és egybe a tőkét.
De ez mondjuk olyan, mint amikor megvásárolod egy harmadik országbeli államnak a kötvényét, amelynek elég gyenge a hitelminősítése.
Pontosan ugyanígy működik, ráadásul a foci kluboknál nincs is hitelminősítés tulajdonképpen. Tehát azt látjuk az elemzéseink során, hogy a nagy hitelminősítők nem is veszik figyelembe őket. Nem véletlen. Nagyon kicsi a kibocsátott mennyiség. Tehát itt azért egy kis kitekintés a futballvilágából, mondjuk egy magyar államkötvény, mint dollárba denominált 7% fölötti kamatozással, 41-es lejárattal, ott azért másfél milliárd dollár akár kibocsátásra tud kerülni. Itt mondjuk akár 40 millió euróról beszélünk bizonyos cégeknél, vagy 25 millió euró. Nagyon kicsi a likviditás ezeknek a papíroknak egyértelműen, sőt, láthatjuk azt, Juventusnak van egy 3,375%-os 24-be lejáró kötvénye, hogy 100 000 per 1000-es a névérték. Tehát kifejezetten nem arra bazíroznak, hogy a lakossági befektetők vásárolják meg, hanem inkább nagyobb intézmények vagy nagy cégek.
Megint egy nagyon picit félve kérdezem, hogy magyar klubok számára akár a részvény kibocsátás, akár a kötvény kibocsátás mennyire lehet egy járható út? Volt-e már példa ilyesmire?
Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb egy járható út lehet akár. Most jelenleg nem tudunk erről, hogy új bevezetés érkezhetne, esetlegesen akár a Ferencvárosnál kérdéskör, hogy megteszik-e a későbbiek során, erről még nincsenek információnk, ezáltal erről még nem tudok pontosabbat mondani részedre.
És nemzetközi értelemben most tudsz olyan klubról, amely deklarálta, hogy tervezget ilyen lépéseket?
Ugye akik tervezgették, azok a nagy klubok közül, akár a Barcelona és a Real Madrid volt. A Barcelonának ugye kötvénye is volt kibocsájtva. Új tőzsdére lépést azt látom, hogy most nem nagyon latolgatnak a klubok. Próbálnak tényleg a jelenlegi gazdasági környezetben megmaradni, és próbálják itt a számításaikat kitalálni egyáltalán. Ez a szponzorok szempontjából is például Nike vetette föl, hogy több európai klubbal megszakította az együttműködését is. Ezáltal azoknak a kluboknak lépni kell egy másik irányba. Tehát azt gondolom, most a szponzorok felé van egy nagyobb nyitottság, hogy ott rendeződjenek a helyzetek. Ez a 30-40-es klub nem nagyon fog változni szerintem a jövőben.
Az SPB befektetési ZRT junior bankárát Bessenbacher Kornélt hallották arról, hogy a labdarúgó klubok részvényeinek értékét a befektetők hangulata befolyásolja leginkább, és nagyon kis összegben bocsátanak ki a klubok kötvényeket is. Egy érdekességgel folytatjuk, aztán 7 órakról a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már a globális gombapiacról lesz szó.
Reggeli Monitor.
Új tobzoska fajt fedeztek fel molekuláris vizsgálatoknak köszönhetően Kínában. Több mint 100 éve nem fedeztek fel új fajt, amely a tobzoska félék családjába tartozna. Legutóbb 1895-ben a Fülöp-szigeteken találtak korábban ismeretlen példányt. A mostani felfedezés nem mindennapi módon történt, a kutatók ugyanis a rendőrség által lefoglalt csempészet pikkelyeket vizsgálták meg. Az emlősök osztályához tartozó tobzoskák a távol-keleti illegális kereskedelem egyik leggyakoribb termékének számítanak. Pikkelyük keratinból, az emberi körmöt is alkotó anyagból áll, így a tradicionális kínai gyógyászatban magas a kereslet irántuk. A helyzet különlegessége, hogy habár a kutatók tudnak a faj létezéséről, valódi példányt még nem láthattak, hiszen a csempész termékek között csupán a példány pikkelyei voltak. A tobzoskák több faja is a súlyosan veszélyeztetett állatok közé tartozik, így Kínában adásvételük szigorú pénzbírságot és akár szabadságvesztést is vonhat maga után.
Ez a Reggeli Monitor!